Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Matteo Zuppi bíboros Ferenc pápa békekövete Moszkvába utazott újabb misszióra. Közölte az ANSA olasz hírügynökség vatikáni forrásokra hivatkozva. Zuppi bíboros látogatása az olasz hírügynökség szerint humanitárius kérdéseket érint. Ferenc pápa pénteken fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban. A témák között szerepelt az Oroszországba vitt ukrán civilek, felnőttek és gyermekek sorsa. A Szentszék több mint egy éve közvetít a fogolycserékben, valamint az ukrajnai gyermekek hazatérésében is segítséget igyekszik nyújtani. Matteo Zuppi bolonyai érseket, az olasz püspöki kar elnökét a katolikus egyházfő 2023. májusában nevezte ki közvetítőnek. Országos roadshow-t indít a függőségek és a lelki egészséget érintő problémák csökkentésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Drogkutató Intézet. Olvasható a három szervezet közös közleményében, amelyet hétfő juttattak el a távirati irodához. A kábítószerek használata olyan összetett társadalmi és egészségügyi problémát jelent, amely jelentős hatással van az emberek életére, családjukra, közösségeikre és a közbiztonságra. Ugyanakkor a drogprobléma jelentős társadalmi és népegészségügyi károkkal, továbbá költségterhekkel jár, írták. A problémák kezelését célzó országos roadshow-t egy múlt évi kutatás tapasztalataira építve indítják el a megelőző felvilágosító szolgáltatásban dolgozó kollégák és a rendőrségi munkatársak részére, tették hozzá. Magyarország EU elnökségi programjában kiemelt szerepet kap a klímaváltozás elleni küzdelem, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára Baján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyik projektjében szervezett hatnapos egyetemének megnyitóján. Dukai Miklós a Soros Magyar Elnökség hivatalos programján arról beszélt, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek, mint az áradások, az aszályok és a viharok egyre gyakoribbá válása sürgető nemzetközi fellépést igényel. Az államtitkár szerint a fenntartható jövő megteremtésében a vízgazdálkodás központi szerepet játszik. Ezen a téren minden apró lépés, minden megszerzett tudás hatalmas jelentőséggel bír. A természetes vízmegtartó megoldások előtérbe helyezése és alkalmazása segíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, különösen a vízhiány, árvizek és a hőhullámok kezelésében, tette hozzá. A tapasztalatok szerint hasznos, a mindennapi oktatásban jól alkalmazható ismereteket szereznek a pedagógusok a számukra előírt, könnyedén teljesíthető online képzésen, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Balatoni Katalin annak kapcsán nyilatkozott, hogy csak nem 10 000 pedagógus már vizsgázott a Belügyminisztérium által előírt 10 órás távoktatási képzésen, amelynek célja a tanárok, tanítók és óvodapedagógusok ismereteinek megújítása a Nemzeti Alaptantervvel és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban. A természet védelme nem egy szűk szakma önös érdeke, hanem mindnyájunk jövőjéről szól, mondta az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára a miskolci Szeleta Parkban, ahol a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ünnepélyes keretek között aranyfokozatú vállalati önkéntes partnerévé fogadta az MBH bankot. Balczó Bertalan elmondta, 2021-től 2027-ig tartó időszakban 61 projektet fog megvalósítani a kormány a környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz projekten belül. Ezzel 125 000 hektáron folyhatnak majd a természeti környezet állapotát javító munkálatok mintegy 42 milliárd forintból. Szege György, a bank egyik vezetője köszöntőjében kiemelte, Az idén a nemzeti parkokkal és más erdészeti társaságokkal együttműködve a bank mintegy 100 millió forinttal járul hozzá fajvédelmi, erdővédelmi és vízvédelmi programokhoz. Végül az időjárásról. Délután nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, emiatt átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék napközben még nem várható. A nyugati a szelet az északkeleti tájakon kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet késő este 5 és 13 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig kedden döntően 14 és 21 fok között alakul, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
Szent Kallixtusz pápa vértanú. A keresztény üldözések mintegy 300 évig tartottak. A keresztények csak Nagy Konstantin császár híres milánói rendelete után, tehát 313 után lélegezhettek fel, jöhettek ki a föld alól, a katakombákból, és építhettek templomokat, vállalhattak közéleti szerepet. Szent Kallixtusz a 3. század vértanú pápái közé tartozik. 217-től 222-ig irányította püspökként a római egyházközséget. Sok tájékoztató adatunk van ugyan róla, de a hagyományban óvatosan külön kell választanunk a búzát a szalmától. A korabeli tudósítások a művelt római paptól, Hippolitusztól valók, aki minden bizonnyal nem volt barátja a római püspöknek. Egyes kutatók szerint ellenpüspök. Kettejük személyes viszonya minden esetre olyan volt, hogy Hippolitusz nem tudott tárgyilagos képet rajzolni Kallixtuszról. A lényeg a következő. Kallixtusz rabszolga származású volt. Zeferin püspök alatt a római egyházközség diákonusa lett. Mint ilyennek, főleg gazdasági és pénzügyekkel kellett foglalkoznia. Jól értett ehhez, s így tekintélyre és tiszteletre tett szert. A Via Appia Antica temetője is hatáskörébe tartozott. Máig is a nevét viseli, Kallixtusz katakombák. Zeferin halála után a diákonust Róma püspökévé választották. Mint püspök nehéz feladatok előtt állt. A római egyházközséget is megosztotta Sabellius tév tanítása, aki túlságosan hangsúlyozta Isten egységét, s az atyát, fiút és a szentelket csak az egyetlen istenség megjelenési formáinak értelmezte. Kallixtusz kiközösítette Sabelliust és követőit. Még nyomasztóbbak voltak a gyakorlati lelkipásztorkodás kérdései. A vezeklés, a megbocsátókészség határa az egyházban és a házassági erkölcs. A növekvő egyházközség kérdései voltak ezek lelkipásztoraihoz. Szemben állt egymással a rigorizmus, mereven szigorú erkölcsi felfogás, és az ember átlagos teljesítő képességét tekintetbe vevő józan mérlegelés. Kallixtusz az utóbbi álláspontot képviselte. Ez azonban egyáltalán nem csak elismerést hozott neki, mégis ez volt az út, amelyet az egyház tovább járt egészen Ágoston nagy kijelentéséig, hogy a földi időben élő egyház corpus per mixtum, bűnösök és szentek közössége. Kallixtus főapostoli tekintélye folytán kimondta, hogy a hittagadókat, gyilkosokat és házasságtörőket is kellő vezeklés után vissza lehet fogadni, az özvegynők másodszor is férjhez mehetnek. Hitte és vallotta, hogy az elkövetkező századokban az egyháznak és a pápának az irgalmas szeretet útján kell járnia. Kallixtus haláláról nincs megbízható tudósításunk. A 354-es római kalendárium vértanúnak nevezi. Ma is, mint pápának és vértanúnak üli meg emléknapját az egyház október 14-én. A Szent Misében így imádkozunk. Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését Szent Kallixtus pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közben járására szüntelenül segítsd egyházadat Krisztus a mi Urunk által.
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a szerető ima fogalmáról elmélkedik.
Az esti imánknak talán egy nagyon fontos része, vagy egy ima formája, amikor visszatekintünk a napra, és bűnbánatot tartunk. Megnézzük, hogy mit vétkeztünk, mit tettünk rosszat, és azt megbánjuk, és kérjük az Urat, hogy bocsásson meg nekünk. És ez rendkívül fontos. Loyolai Szent Ignác az ő lelki gyakorlatos könyvében is tanít ilyen imát nekünk, azonban ő más szempontból állítja be ezt az ima formát. Ezt hívjuk az úgynevezett egzámennek, vagy gyakorlatnak, vagy most a magyarban használják ezt a kifejezést, a szerető figyelem imája. Szent Ignác, amikor a lelkiismeretről beszél, akkor nem csak a bűnök kutatását akarja, nem egyfajta önkontrollt reflexiót akar, hogy milyen rosszat tettem, és utána pedig azzal fekszem le, hogy mennyi minden rosszat tettem. Nem imádkoztam, nem figyeltem oda, csúnyán néztem, rosszat gondoltam, valakinek beszóltam, meg sok mindent, és úgy fekszek le, hogy jó akartam én lenni, de annyi nyomorúság van rajtam, és ez önmagában nem egy üdítő dolog. Ezért az egzámen, a szerető figyelem imájában szerepel az, hogy a bűneimre reflektálok, de nem ezen van a hangsúly, nem az a lényeg. Az első pont, hogy azt nézem meg a mai napomban, hogy az Isten hogyan fejezte ki az ő szeretetét. Vannak a alapvető, például az, hogy élek, hogy van családom, vannak szeretteim, férjem, feleségem, gyermekeim, van munkahelyem, hogy egészséges vagyok, hogy van életem, hogy van reményem, hogy van Istenem, hogy vannak szeretteim, vannak ismerőseim, barátaim, hogy van mibe kapaszkodnom. Ezek olyan evidensnek tűnnek, de mégsem mindig azok. Vagy annyira megszoktuk, hogy ami a legfontosabb, annak már nem is tudunk örülni, viszont nagyon tudunk szomorkodni és bosszankodni apró dolgokon is, amit nem kaptunk meg, vagy elveszítettünk. Ezért ezt az egyensúlyt szeretnénk visszaállítani, vagyis ami gazdagságom van, amit kaptam az Istentől, az egész lényem, az életem, a szívem, a szeretetem, minden, amin van, azt teszem az első helyre, mert ez mind ajándék, és ezek lényegi dolgok. És ezért hálát adok. De hálát lehet adni például aprónak tűnő dolgokért is. Valakinek például a kedves szaváért, a mosolyáért. Nem is számítottam rá, de valaki segített nekem. Pont egy olyan helyzetben felhívott, és kihúzott abból a gödörmül, amiben voltam. Vagy olyan tanácsot adott, amire nem is gondoltam. Valakinek a kedvesség, ami önmagában nem járt volna nekem, de valaki mégis megtett értem valamit. Ezek aprónak tűnnek, azonban ha ezeket nem erősítjük fel magunkban, akkor megint az a nagy kísértés, hogy ezek a sok-sok jó tettek, amiket kapunk, az a sok-sok szeretet, amink feléd árad, azokról vagy nem veszünk tudomást, vagy bagatelizáljuk. Ezek is apró dolgok, véletlenek, mondhatnánk. A nagyok viszont, hogy valaki beszólt, hogy leszidott, hogy igazságtalan volt, hogy a kocsival elém vágott, és hogy vannak ilyen emberek, meg kimennek az utcára, ezeknek meg akkora nagy jelentőséget tulajdonítok, vagyis a rosszat azt felnagyítom, a jót pedig bagatelizálom. És ez alapvetően meghatározza az örömömet, vagy a szomorúságomat, az egész mentális életemet, a gondolkodásmódomat, a lelkületemet. Mit erősítek fel, vagy hogyan nézem helyesen? És ha belegondolunk, az egész életünk minden ajándék. Vagyis minden, amink van, az az Istennek az ajándéka. És persze vannak rossz dolgok, vannak fájdalmasak, de nem ezt teszem az első helyre, ezeket is látom, tudomásul veszem, de sokkal több vagyok én annál, mint hogy átadjam magam a szomorúságnak, a kétségbeesésnek, a haragnak, a szitkozódásnak, és az határozza meg az életemet. Ezeket látom, tudomásul veszem, teszem, amit tennem kell ebben a helyzetben, de utána tovább lépek, és azt nézem meg, hogy mi az, amin van, amivel gazdagabb lettem. Tehát az első a hálaadás. Akár ilyen nagy alapvető dolgokért, vagy ilyen kicsinek látszó, de mégis az Istennek az ajándéka ilyen dolgokért. Tehát az első a háladás, amiben az Isten jóságát azt erősítem meg, és ezért adok hálát. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, Uram, hálát adok neked azért a sok-sok szeretetért, amivel a mai napon elhalmoztál engem. Hálásan köszönök neked mindent, Uram, minden apró mozzanatot, az egészséget, azt a sok-sok mosolyt, mert ki tudja hányan imádkoznak értem. Uram, annyi mindent kaptam tőled, ezért hálát adok neked és dicsőítelek téged. Most csak röviden megfogalmaztam, hogy hogy is néz ez ki. A következő, az egzámenben, amikor valóban a bűneimre tekintek vissza. De ez sem csak úgy, hogy egy darabszámra felsorolom, hogy mit tettem, hanem abból a szempontból vizsgálom, hogy amikor nem bíztam az Istenben, akkor ezt és ezt tettem. Amikor nem bíztam az Isten jóságában, akkor én akartam rendet tenni, és kiplegykáltam, leszittam, mindent csináltam, de ez bűn, és a dolog nem ment előre, csak legfeljebb jobban elmérgesedett. Amikor a saját eszem szerint akartam megoldani dolgokat, vagy azt láttam, mintha az Isten nem csinálna semmit, mintha olyan passzív lenne, akkor én majd megoldom. Vagy mindent a magam erejéből akartam megoldani, és nem hívtam segítségül az Isten, és utána belefáradtam, utána meg átmentem ilyen haragvó, megsértődő emberbe, és rengeteg galibát meg szenvedést okoztam. Ilyen is hasonló, de úgy teszem fel a kérdés, hogy mit tettem, hogy ebben a helyzetben hogyan nézne az ki, ha én bíznék az Istenben. Mert ezek mind-mind a bizalmatlanságból fakadtak, egyfajta belső gőgből. És hogyan néznének ki ezek, hogyha például bíznék az Istenben. És persze több bűnünk is van napközben, de például ilyenkor megint nem a sokon van a hangsúly, hanem a mélységen, elég kiválasztani egyet. Vagy egyet, ami jellemző. És megnézem, hogy ilyenkor miért idegesítem fel magamat annyira? Miért erős bennem az aggodalmaskodás? Hogy nem bízok se Istenben, se emberben, én meg tehetetlen vagyok, elkeserítem saját magamat, utána meg másokat. És így kezdem megnézni a gyökerét, a bizalmatlanságomnak a gyökerét, és utána pedig azt nézem, hogy ebben a helyzetben mit jelentene bízni. Amikor nem aggodalmaskodom, hanem valamit elengedek, delegálom mindenkinek a saját felelősségét, legfeljebb kísérem, hogyha segítségült kér, de bizonyos dolgokat elengedek, ami nem az enyém, nem az én problémám, másképp leszek jelen. Különböző szituációk vannak, adja magát a helyzet, és akár ezt be lehet vinni majd a lelki vezetésbe is, hogyha a magam erejéből nem megy, hogy ez a bűnöm, ez a bizalmatlanság, mit lehet tenni, hogyan lehet ebből megújulni. És a harmadik rész az egzámenben, ez pedig, amikor előre tekintek a jövőre. Látom azt, hogy mennyi ajándékot kaptam. Azt is látom, hogy a bizalmatlanság által milyen bűnöket követtem el. És ennek fényében például a következő napon mit szeretnék másképp tenni. És itt is elég egyet kiválasztani. Több is van, meg sok minden nem kellene változtatnunk, de elég kiválasztani egyet. Még lehet, hogy nem is a legnagyobbat választom ki, hanem egy ilyen kisebb problémán szeretnék úgymond gyakorolni, meg kérni az Isten segítségét, és ezért megnézem azt, hogy tegnap is, tegnap előtt is, amikor ezt és ezt mondták, ezt meghallottam, utána én nem gondolkodtam, hanem egyszerűen elborult az agyam, utána kirohantam, utána panaszkodtam, telefonáltam, és hogy egyik nap sem lett belőle semmi, nem lett jó vége. Vagy már évek óta hasonlóképpen cselekszem, és sose lett jó vége. Ezért a holnapi nap ezt most kihagyom. Mondanak azt, amit mondanak, tulajdonképpen nem én vagyok a világ megváltója, most elengedem, és ha valaki segítséget kér, vagy erről tárgyal, akkor tárgyalok. De most ezt elengedem, holnap nem fog emiatt idegeskedni, dőljön össze a világ, de ezt a dolgot most kihagyom. Mert a tapasztalatom szerint eddig sem haladtam semmire, de rengeteg szenvedést okoztam magamnak, meg másoknak is. És amikor történik az a kihívás, az a szituáció, ami máskor berombantotta bennem ezt a haragot, meg sok indulatot, most azt mondom, hogy Uram, megint indul az óra, de most én ebben nem lépek be. Téged hívlak segítségül, hogy kint tudjak maradni, nyugodt tudjak maradni, el tudjam engedni, és kívülről nézve, hogyha segítséget kérnek, vagy bölcsen látom, hogy hogyan kell nekem is mikor belépni, akkor majd megteszem, de most emiatt nem akarok idegeskedni. És például erre már rákészülök reggel, ezért imádkozom, és hogy egy dolgot sikerül megváltoztatnom. Lehet, hogy elvonási tüneteim lesznek, de akkor is sikerül megváltoztatnom, és amit eltermékedtem tegnap este, azt most meg is valósítom, és utána valamiben sikerült változnom, és holnap is így fogok tenni, holnap után is, és utána idő után azt veszem észre, hogy valamit sikerült elengednem, ami eddig megkötözött, semmi haszna nem volt, de most már szabad vagyok tőle. És ez csak egy elem, de ez az egzámen, hálát adni, megnézni a bizalmatlanság gyökerét, és ennek fényében változtatni a jövőn. Ez egy komplex képet ad, és segít abban, hogy az Úrban tudjak növekedni, egyre jobban megtapasztaljam a szeretetét, egyre jobban bízzak benne, és a jövőben konkrét lépéseket tegyek, hogy ezt a szeretetet és ezt a bizalmat a gyakorlatban is megéljem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a szerető ima fogalmáról elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató Ábrahám próbatételéről, valamint Jákobi és Ézsau történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió Hitvalló című műsor hallgatóit. A mai alkalommal egy bibliai történettel készültünk. Ez a történet négy híres bibliai alak életét és történetét meséli el, akik Ábrahám családjához tartoztak. Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Ma végig kísérhetjük őket a kihívásokon, próbákon és örömökön, amelyeket Isten vezetésével éltek át. Történt egyszer, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki: Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriájának földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul, azon a hegyen, amelyiket én mondom neked. Felkelt azért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból. Akkor meghagyta szolgáinak: maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák atyához, Ábrahámhoz: Atyám, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte: Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt. Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt, rárakta a fát, és megkötözte a fiút. Az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére. És kinyújtotta kezét, hogy levágja fiát, Izsákot. Kiáltott neki akkor az Úr angyala az égből: Ábrahám, Ábrahám! Ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úr angyala, másodszor is az égből. Azt mondja az Úr: megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön. És áldás lesz ivadékait sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Tehát most felolvastam egy bibliai részletet nektek. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba Ábrahám számára. Mit gondoltok erről, Kamilla?
Szerintem ez Ábrahámnak nagyon nehéz lehetett, mivel öreg korában egy gyermeke, és ő volt az egyetlen.
Igen, nagyon jól mondtad. Ez egy nagyon nehéz kérés volt, és Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit Isten kért tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban föláldozza. Az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett.
Ez a történet arra tanít minket, hogy teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk. Ábrahám utódai lettek Izrael népe, és ez a történet emlékeztet minket arra, hogy az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is nem felel, hiába vársz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség, reább talál. Csendben jött az Úr egy éjszakán. Vigyázz reád, nem kellenek látványos csodák. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hogy a város zaját, nincs messzeség, reád talál. Az Úr egy éjszakán. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hogy a város zaját, nincs messzeség, reább talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán.
Volt-e már nektek olyan gondolatotok, amikor nektek is volt valami nehézség az életetekbe, neki rugaszkodtatok, és elkezdtétek, de aztán a Jóisten áldását adta rá, és sikerült?
Nekem ez az úszás volt, mert eleinte nagyon féltem tőle, hogy hogy kell, meg hogy mi lesz, meg hogy kell levegőt venni, és ez nagyon még a mai napig így kísért.
Kísért, félsz egy kicsit
igen
tőle, és hogy fog sikerülni. De azért jól tudsz már.
És Isten segített.
Igen.
És így most már nagyon jól tudok úszni, meg kicsit vízilabdázni.
Kamilla?
Nekem a kézilabda. Nagyon új volt nekem, mert én már sokféle sportot próbáltam, csak még a kézilabdát nem. Féltem, hogy milyen lesz, meg hogy jól tudok-e, meg hogy illeszkedek-e azokhoz, amit ők tanulnak.
Igen.
És sikerült, elég jó vagyok most már.
Jaj, de jó, örülök neki. Peti?
Nekem az volt, amikor tavaly elkezdtem a gitárt, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Hogy gyakran el fogom rontani, és most nagyon jól megy.
Nagyon jó, nagyon örülök neki. Most pedig térjünk át Izsák fiaira, Jákobra és Ézsaura. A két fiú között Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője, sok emberért felel, döntéseket hoz, a többiek engedelmességgel tartoznak majd neki. Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól. Emlékeztek erre a történetre? Kamilla?
Igen.
Mondd akkor el, légy szíves.
Hazaért Ézsau a vadászatból, és éhesen jött haza, és Jákob épp lencsét főzött, és azt mondta Ézsau, hogy kér a lencséből, de Jákob azt mondta, akkor, ha nekem adod az elsőszülöttségedet. Azt mondta Ézsau, mit számít nekem az elsőszülöttség, inkább kérek a lencséből.
Így van, nagyon jól elmondtad. És szerintetek szép dolog volt, hogy becsapta a testvérét, Jákob? Ákos?
Nem.
Nem volt szép dolog. Valójában nem volt igazságos, amit Jákob tett. Ézsau nagyon megharagudott rá miatt. Képzeljétek el, hogy valaki elveszi azt tőletek, ami jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor? Jázmin?
Nagyon félhetett, és ezért elmenekültett arra.
Igen, ezért gyorsan elhagyta a családi házat. Elmenekült, nagyon jó. Nektek milyen érzés lenne, hogyha ti is valakit megbántotok, akkor utána elfog a lelkiismeret fódalás, igaz? És mit szoktatok olyankor csinálni? Léna?
Én bocsánatot szoktam kérni, de nem egyből, mert még így föl kell rá készülnöm.
Igen.
De nem egyből tudok bocsánatot kérni.
Nehéz, ugye?
Igen.
Átgondolni, hogy mit is csináltam rosszul, és azt utána megbánni, és utána még bocsánatot is kérni, ugye attól, akit megbántottam. Ügyes vagy, úgy elmondtad. Jákob félt, és elmenekült otthonról, de miközben menekült, történt valami csodálatos. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott, egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és angyalok jártak fel le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra, Tamás?
Hogy a földet és a mennyet összekötik, és az angyalok segítenek az embereknek, de legfőképp a rossz embereknek.
Kornél, mit jelent a létra?
Isten mindig segít az embernek, és amikor nehéz dolgok történnek, amik nehézek lehetnek, akkor a végén mindig segít.
Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, Isten vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogy Ábrahám is bízott. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Évekkel később a testvérétől bocsánatot kért, megbánta, és Jákob visszatért házában. De tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, úgy, ahogy te is mondtad, Léna, átgondolta, hogy becsapta őt régen, és gondolkozott, hogy vajon hogy fogja őt majd fogadni. Vajon megbocsájtott neki Ézsau, amikor hazament, Kornél?
Igen, megbocsájtott. És aztán nem haragudott le, hanem inkább örült neki, hogy megjött végre.
Igen, így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak először, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta a testvérét, odaszaladt hozzá, megölelte, és teljesen megbocsájtott neki.
vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
bort adtál,
tested is véret táblád, hűséged éltet. Halleluja,
halleluja,
mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Janka?
Nehéz volt megbocsájtani, mert ilyen tett után nehéz mindig a másik embernek megbocsájtani.
Igen, neked volt ilyen már az életedben?
Még nem volt.
Még nem. Jó. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsájtás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. A történetben tehát négy fontos szereplő volt: Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok nektek olvasni néhány állítást, és nektek kell kitalálnotok, hogy ezek közül, a jellemzők közül melyik kire illik. Jó, felteszem az első kérdést. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős hite volt, hogy kész volt feláldozni a fiát. Ki ő? Kornél?
Ábrahám.
Így van, ügyesen mondtad. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Jázmin?
Izsák.
Így van, ügyes. Harmadik kérdésem, ő volt az az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Tamás?
Ézsau.
Igen, Ézsau. Jól mondtad. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Ákos?
Jákob.
Igen, ez Jákob volt. Következő kérdésem. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok jártak rajta fel, le. Adél?
Jákob volt az.
Igen, köszönöm szépen. Következő személyünk, ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Peti?
Jákob.
Igen, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Következő kérdésem, ez a személy megbocsátott a testvérének, bár az korábban becsapta őt. Léna?
Ézsau.
Igen, Ézsau volt. És a legutolsó kérdésem, ez a személy sokat szenvedett, de végig bízott Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor az élete legnehezebb próbája elé állt. Kamilla?
Ábrahám.
Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Ügyesen visszaemlékeztetek, és meg tudtátok fejteni ezeket a személyeket, hogy ki volt. Most zárjuk a mai adást egy közös imával. Istenünk, köszönjük, hogy megtanítottál minket, Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau történetein keresztül a hitre, szeretetre és megbocsájtásra. Segíts minket, hogy mi is békében éljünk egymással, és sose felejtsünk el megbocsájtani. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Istenem, te vagy mindenem, hozzád vágyak. Utánad szomjazik a lelkem, utánad sovárod a testem. Kizikkadt kopár víztelen földön, így nézek rád a szentélyben, lássam hatalmat és dicsőségedet. Csak is téged dicsőít. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmad és dicsőségedet.
Dicsőségedet.
Mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged téged dicsőít, csak is téged dicsőít, csak téged.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.